Azt is mondhatnám, hogy ma délelőttre újfent egy élettörténettel készültem. Keresztelő János életével, pontosabban életének azon dolgaival, ami a Bibliában fel van jegyezve, azoknak a X részével fogunk foglalkozni. Tulajdonképpen föltettem magamnak a kérdést, hogy jó az nekünk, ha vizsgálgatjuk itt, hogy az emberek hogy éltek a bibliai korba. Tehát az a keresztelő János képest is minimum 2000 év különbség van már. Hát azért azóta egy kicsit változott a világ. Szóval nem hiszem, hogy a GPS adatok sokat jelentette volna keresztelő Jánosnak. És ez a kor más kihívásokat hordoz. Tehát nem az a baj, hogy most ő nem ismerte a GPS-t, félre ne értsen senki, hanem az, hogy mások a kihívások, amikkel szembenézünk. De nem is azt gondolom, hogy le kéne másolni az életét meg. Időnként beleképzelheted magadat a helyzetedben, mert sok mindent lehet tanulni úgyis. De azt meg érdemes megvizsgálni, hogy Isten hogy vezette őket, hogy nyúlt bele az életükbe, egy-egy dologra milyen választ adott. És hát miután Bibliával feljegyzett emberkékről van szó, hát azért mégiscsak fontosak lehettek, ha a Szent Szellem gondoskodott róla, hogy meg legyen örökítve az utókor számára az, ami velük történt a mindenhatóval kapcsolatban. És ha keresztelő János nézzük, mind a négy evangélium beszél róla. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy ha már három megemlíti, akkor már biztos fontos, de most keresztelő János mind a négy. Meg ha jobb gondolunk, hát azért nem volt olyan rossz küldetése ennek az emberkének, tehát azért. Na mindegy. De nézzük egy kicsit messzebbről. Ézsaiás már profétál róla. Malakiás már profétál róla. Ez ugye durván fél évezred. De korábban történtek ezek a proféciák, mint ahogy egyáltalán megszületett. Malakiás 3.1-ben úgy olvassuk. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomámba az Úr, aki ugyan vágyódtok, és a szövetség követe, akit kívántok, jön már, mondja a seregek ura. Istent senki és semmi nem kötelezi arra, hogy ő előre bejelentse, hogy mit fog tenni, ezt ő jókedvéből is önként teszi. Itt is így történt. Keresztelő János úgy lép be a fizikai világba, ezt a Lukács 1-ből fogjuk majd felolvasni, mint egy teljesen hétköznapi gyermek. Tehát ő egy teljesen hétköznapi gyermekként indult, azért majd kiderül, hogy minimum egy dolog van, ami teljesen más, mint a hétköznapi ember, de nézzük a Lukács 1-ből, a 12. verstől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent és félelem szállta meg már, mint az angyalt. Az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet, fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz és boldog leszel, sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, az anyjának méhétől fogva megtelik Szent Szellemmel, Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár Isten illés lelkének erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Szóval Malakiás azt mondja, hogy Isten elküldi az ő követét, Zakariás Erzsébet nem azon gondolkodik, hogy mi leszünk ennek a szülei, hanem ha legalább egy gyermek. Mert hogy egy sem volt hosszú ideig. Legalább egy gyermek. És akkor egyszer csak megjelenik Zakariás mellett az angyal, és elmond egy csomó dolgot. Az imáid meghallgattattak. János lesz a neve. Örülni fogsz, boldog leszel. Sokan örülnek neki. Nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítőik tart nem iszik. Anyja méhében betelik Szent Szellemmel, ez az egy, ami abszolút kiemeli az összes többi ember közül, mert még Jézusnál is sem így történt. Csak Keresztelő Jánosról jegyzi meg az ige. Szóval anyja méhében betelik Szent Szellemmel, sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, az Úr előtt jár, illés lelkének erejével az atyák szívét a gyermekekhez térítse, az engedetleneket, igazak lelkületére felkészült népet állítson az Úr elé. Ezt mind kijelenti az angyal, mielőtt megfogan a gyermek. Mielőtt megfogan. Ekkora lista. És mit mond Zakariás? Ahogyan? Ember. Mennyi bizonyíték kell még, de komolyan? Egy hosszú listát elmond az angyal, hogy ez mindenről a gyermekről szól. Ezt nem tudom elképzelni. Szóval nem tudom, hogy ijegységében nem tudott jól gondolkodni, mert meglátta a hatalmas angyalt maga mellett, és minden baj alatt hirtelenjébe, vagy ténylegesen így gondolkodott. Egy biztos. Hosszú ideje imádkoztak, már hogy nem tudjuk, hogy nem voltak fiatalok, és amikor az angyal kijelenti, azt mondja, nem tudom elhinni. Egy kicsit a 38 éves betegnek az állapotát érzem. Jézus megkérdezi, hogy akarsz meggyógyulni? Nincs emberem. De nem ez volt a kérdés, ember. Szóval, ott van az angyali kijelentés. De ha nem akarsz hinni, hiába. Érdemes lenne végig gondolni, hogy vajon melyik fajta talaj volt Zakariásnak a szíve, hogy a személyre szólott, megjelenő követ által átadott üzenet nem képes belemenni. Azért ijesztő, nem? Na, de nem Zakariásról akarunk beszélni, hanem Jánosról. Gyerekkoráról nem sokat tudunk. Azt meg tudjuk, hogy felnőttként meg egy kicsit fura szerzet volt, de arról majd egy kicsit később. Szóval vannak olyan feltételezések, hogy az eszénusok nevelkedett. Ugye ez egy kellően hagyománytisztelő, hagyományokhoz ragaszkodó népcsoport volt olyannyira, hogy azt mondta, hogy ez már akkora bűn van a városban, hogy már az emberek között sem akarunk élni, úgyhogy kivonultak külön kolóniát létrehozva a pusztába. Akár az is lehet. Máté 3-ból fogunk olvasni egy néhány igeverset a Jánosról. Tehát azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsetek az Úr útját, tegyétek egyenessé az ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották a bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok is sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzáik. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtérés az illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok magatokban, hogy ezt mondhatjátok. A mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Szóval igazából nyitva van a kérdés, hogy mikor kezdte el a szolgálatát, hogy tudatosult benne, hogy ő erre a szolgálatra van elrendelve. Persze, hát biztos elmesélték, ahogy növekedett a születésének a körülményeit, minden egyebet. Miután rokonságban voltak Jézussal, még az is lehet, hogy együtt beszélgettek dolgokról, nem tudjuk. Erről hallva. De hogy kezdte a szolgálatát? Hát, tevesző ruha az egyik legbüdösebb, ami vízzel érintkezve szagot tud árasztani. És mézet evett. De most nem kaptárba volt a víz, hanem faúduba, vagy mit tudom én. És nem kis kanállal, hanem marokkal. És képzeld el a szakállát, hogy nézhetett ki. és akkor leesett egy fél falat a sáskából, akkor az oda beletapadt. Szóval egy, na mindegy. Szóval egy kicsit furcsa ember volt. Kicsit hasonlított ugye a dörgedelmes ószövetségi prófétákra, nem? Akik úgy a farizeusok, de szóval úgy meg is mondja rendesen. Időnként ez a helyzet tetszik nekünk is. De miről szólt az üzenete? Térjetek meg, mert elközelített a mennyek királysága. És bemerítkeztek. A bemerítkezéssel azt tudod kifejezni, hogy magadévá tetted, vagy azonosultál azzal, amit mondanak neked. Ma, amikor valakit bemerítünk, akkor ugye halál, eltemetés, feltámadás. Ugye ezt jelenti az a fél pillanat, amíg a víz alatt van, meg újból kiemeljük. Mert hogy azért merítkezem be, mert elismerem, hogy ez rám vonatkozik. Tehát azonosulok vele. János tehát a megtérést hirdeti. Azt mondja, hogy higgyétek el, hogy bűnben éltek, és ez így nem lesz jó Isten királyságára. És egy csomó ember rádöbben erre. Azt is mondhatnák, hogy elindított egy ébredést. De ezzel csak előkészítette még az utat. Mert az örömhírt azt majd Jézus hozza. De már az előkészületek megvannak. És akkor megy a szolgálat, egyre többen jönnek, egyszer csak jön Jézus. El is olvasom. Máté 3, 13-tól. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Hát nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt, figyelj, engedj most, mert így illik, hogy betöltsünk minden igazságot. És akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten szelleme garam formájába aláereszkedik, és őre elszáll, és egy hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A János 1-ből is, még egy néhány igeverset, János 1.29-ből. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Ugyanennek a résznek a 35.-36. verse. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Sőt, egyszer később, amikor megpróbálták féltékenyíteni Jánost, hogy figyelj, jó munka, elég sikeres voltál, de azért az a Jézus egy kicsit már többet, akkor János 3.30 szerint azt mondja, hogy hát neki növekedni kell, nekem meg kisebbé lenni. Jó válasz, nem? Szóval úgy tűnik, hogy érzi, hogy hol van, tudja a dolgát, képbe van. Aztán ugye Jézus bemerítkezése után elmegy a pusztába, megkezdődik a közös szolgálat. A hír az terjed, akkor is működött a hírtovábbítás, nem csak ma. Herodes is tudja. De bizony Herodes feleségének, Herodiásnak nagy szálka a szemébe. Hát úgy tűnik, hogy János nekik is beszólt, hogy ez azért úgy nem illik. Aztán egyszer egy bulizásban tett felelőtlen kijelentés következtében eljön János számára a vég. Börtönben van, és a vég. De ne szaladjunk ennyire előre, börtönben azért még történnek dolgok. Lukács 7.18-19.20. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy ez eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzánk ezzel a kérdéssel. Te vagy ezzel jövendő, vagy mást várjunk? Annak a kornak két nagyon nagy emberéről van szó, illetve az egyik nem ember, ő Jézus. A másik ember, ő János. De hogy az egész nemzetet lázba hozzák a munkálkodásukkal. És János mégis börtönbe kerül. Most az az ember, aki fölépített egy szolgálatot Isten által felkent módon, úgy tűnik a megfelelő helyen a vízpartján, hogy be tudja meríteni, egyre nagyobb híre lett, jó üzenetet hirdetett, egyszer csak börtönbe csukják. Hát Istenem, nem a te dolgodat végezte? Mert hogy a börtönben nem tudok olyan sok embert elérni, akinek a ravánút mellett, a vízparton, ahol tudták, hogy úgyis ott vagyok. Most akkor mi van? Úgy tűnik, mi megviselte Jánost ez a helyzet. Mert elküld két tanítványát Jézushoz megkérdezni, hogy te vagy az. Nem János volt az, aki azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit? Nem János volt az, aki látta a Szent Szellemet galambformában leszállni és megünk rászállni Jézusra? Nem volt ott, amikor hallotta a hangot, hogy ő az a szeretett fiam, akiben gyönyörködöm? Hol vannak ezek az emlékek? Nem lát tovább, mint a kalodáig, meg a börtön faláig. És nem érti. Most mi van? Félreértettem volna, amit csinálok? Vagy most mi van? Jézus meg egy kicsit, mintha furcsán viselkedne ezzel a két tanítvánnyal, akit oda küldött János. Azt olvassuk a Lukács 7:21-ben, hogy Jézus abban az órában sok embert meggyógyított, különféle betegségből és bajokból megszabadított gonosz szellemektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Sőt, a 22-ben azt olvassuk, hogy ezért így válaszolt nekik, menjetek, vigyétek hírú Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Hát, oda jön ez a két tanítvány. Elmondják a kérdést, Jézus rájuk se hederít. Szolgál a tömeg felé, gyógyít, halottat támaszt. Vaknak adja vissza a látását, gyógyít, gyógyít. Ez a kettő meg ott legalább válaszra méltatna. És mintha nem értette volna Jézus a kérdést. Ha az volt a kérdés, hogy te vagy az, vagy mást várjunk. Jézus meg azt mondja, menjetek, mondjátok meg, amit láttatok. Vissza, hogy a két tanítvány, játsszuk a történettel. Na, mit mondott? Hát tulajdonképpen semmit. Hát ne csináljátok már tényleg. Hát azt mondta, hogy mondjuk el, amit láttunk. És mit láttatok? Hát meggyógyított bakot, föltámasztott egy halottat. Sántának meggyógyította a lábát. Hát ilyeneket csinált ott egy órán keresztül, ránk se hederített persze. De a történetnek nincs vége. Most Jánost egy kicsit hagyjuk. Menjünk vissza Jézushoz. Lukács 7:24. Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánoshoz. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni. Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni. Hiszen akik pompásan öltöznek és bőségben élnek, azok a királyi palotában vannak. Akkor miért mentetek ki? Prófétát látni? azt láttatok. Sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm követedet előtted, aki elkészíti neked az utat. Na most megint csak így egymás között. Jézus, hát nem ezt kellett volna mondani a két tanítványnak? Hát miért vártad meg, hogy elmenjenek? Hát nem nagyobb hatalom lett volna, ha nekik mondod. Hát ők mentek vissza Jánoshoz, hát a tömeg az itt marad, meg majd hazamegy. Mielőtt nagyon leragadnánk, a Lukács 7.22, ugye az Ézsaiás 35-ből és 61-ből említ egyet gondolatot. Ez a szövegkörnyezet mind a kettő, ez a messiásra vonatkozó proféciáknak a része. Az Ézsaiás 35.6, szökkelni fog a sánta, mint a szarvas, újjong a néma nyelve, fűszakad a pusztaságba, és a patakok erednek a pusztának. Ézsaiás 61.1, pedig az Úrnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzek megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadon bocsássam a megkötözötteknek. Ez történt ott, amikor a követek álltak és várták, hogy Jézus végre mondjon valamit. És akkor, amikor János első bosszankodásából felocsudott, hogy még válaszra sem méltatta a követeimet, elkezdett gondolkodni, hogy hol is van ilyesmiről szó, mintha az ézsaiási tekercsben. Hol is van az ézsaiási tekercsben? Ugye ők jobban tudták fejből a prófétákat, mint mi a Bibliát. Hát ott, ugye ott 35 meg 61 nem volt, mert ilyen rész, meg ilyen beosztás nem volt, csak az volt, hogy messiási profécia. Messiási profécia. Gondolkodik, Szent Szellem hozza elő a következő igeverset, a következőt. Egyszer a homlokára csap. Hát de akkor ő a messiás. Jézus Jánost visszaviszi az igéhez. Az ige a kijelentése alapján szilárdul meg Jánosnak a hite. Ha azt a sok dicséretet, amit elmondott utána Jánosról, megmondja a két követnek, akkor azok visszamennek Jánoshoz, mondják Jánosnak, minden jó, egy-két óráig, vagy egy-két napig, de nem változik semmi, mert ugyanúgy börtönben vagyok, ugyanúgy nem tudom betölteni a küldetésemet. De amikor tudatosul benne, hogy a messiás, ő a messiás, akkor már mindegy, hogy börtönben vagyok, vagy nem vagyok. Akkor már mindegy, hogy római igát leig, elsöpri, vagy nem söpri el, akkor tudom, hogy ő a messiás. És akkor tudom, hogy amit eddig végeztem, az nem fölösleges volt. Igenis, a helyemen voltam. Fogalmam sincs, hogy most mi van. Ő a messiás, és megszületik a szívében a meggyőződés. Az ige által. És Jézus ezt pontosan tudja, és ezt csinálja Jánosnál. Visszaviszi az igéhez, és kitisztul a kép. Nem a körülményeket változtatja meg János mellett, hogy kikapja a börtönből, meg se a többi. János változik meg bent a körülményei közepette, és a körülmények vesztik el a súlyukat. Addig a körülmények voltak a fő probléma, de nem volt helyén a hite. Szóval ő a messiás. Ha az érzelmeidet táplálod, dicséret, stb. Minden által, az nagyon jó. De a hitedet eszedbe ne jusson az érzelmeidre alapozni. Csak Isten igéjére. Az érzelmek változnak. Egy börtön nagyot tud rajta lökni negatív irányba, egy nagy embernek nagy dicsérete pozitív irányba, de ezek mozognak, de az ige az mozdíthatatlan. Szikla, szilárd alap. A hitedet ezen az alapon kell tartani, különben inogni fog, és különben tele vagy kérdéssel, és egy csomó dologról lemaradsz, mert csak forogsz magad körül, hogy mi van, mi történt. János a börtönben, most mi van, mi történt? Hát nem azt csináltam, amit te azt csináltad. Ezek után Jézus még mond egy komoly dolgot, Lukács 7.28. Mondom nektek, asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb Isten országában, nagyobb nála. Ez a kijelentés ez ellenben már nekünk szól. Erre már nem mondta, hogy ez másra vonatkozik. Azt mondja itt Jézus, az ő szavai, hogy ez a János, igaz, hogy most éppen börtönben van, de hát ez csak egy helyzet, nem kell gondoskodni az élelemről, kap egy kis kenyeret legalább. De ez a János nagyobb, mint mondjuk Mózes. Mózesnél. Vagy Dávid. Dávidnál nagyobb. Az összes prófétánál nagyobb. De te nagyobb vagy Jánosnál. Hogy van ez? Ha János nagyobb Mózesnél, Dávidnál, Ézsaiásnál, Illésnél, Elizeusnál, és én nagyobb vagyok, mint János, akkor én is nagyobb vagyok, mint ők. Hát remélem, senkiben nem fordul meg a válasz, hogy ez így nem lehet. Hát ez van. Szóval nem a külső körülményed változása miatt kell neked aggódnod, hanem meg kell gyökerezned abban, amit kaptál Krisztusban. Az igén alapulva. A mindenható Istenhez úgy kell odafordulni, ahogy a Biblia bemutatja. Nem úgy, ahogy én elképzeltem. Ha az igére alapozod az életedet, az ige magva megtermi a gyümölcsét. Az gyümölcsözővé fog válni. Ha az igéről alkotott véleményre alapozod az életedet, akkor ne várj rendes gyümölcsöt. Az igére alapoz, ne az igéről alkotott véleményre. A vige azt mondja, mondom nektek, asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb Isten országában, nagyobb nála. Valami hihetetlen kijelentés. Nem akkor kezdődik az örök életed, ha belépsz a mennybe. Amikor bemerítkeztél. Amikor elkezdtél hinni Jézus Golgotai halálában. És ezt a hitedet megpecsételted a bemerítkezéseddel. Akkortól kezdve a menny az örök életed része. Ugye a poklót azt azért nem tartjuk örök életnek, mert Jézus nélkül nincs élet, mert ugye Jézus az élet forrása, ott meg nem lesz Jézus, na mindegy. Szóval, amikor Isten kijelenti azt, hogy te ez vagy, akkor ezt el kellene hinni. Láttuk Zakariásnál, János apjánál, az, hogy Gábriel angyal, egy főangyal eljön és elmond valamit, az egy dolog. De igazából nem hozott hű de nagy durranást. Persze el tudom képzelni, hogy a 9 hónap alatt, vagy nem tudom mennyi idő volt, 10 hónap, néhányszor képletesen verte a fejét a falba Zakariás, hogy miért nem hittem el, miért kellett ilyen bárgyinak lennem. De hogy egy nagy élmény, egy angyali jelenlét, az nem elégséges, hogy a te hited helyreálljon. Ahhoz a Bibliára van szüksége. János 1:1. Az ige Istennél volt, Isten volt, és egyek voltak. Aztán emberré lett. Az igén kell alapulni az életednek. Nincs más variáció. Nem érdemes. Vanni van. Szóval, ha oda megy Jézushoz az ördög, hogy megkísértse. Hát ugye, hogy is mondja, maga a szitu is eléggé faramúci, mert mégis hogy gondolta, hogy ő nyerhet, de hát ebből látjuk, hogy ő ilyen. Azzal nem foglalkozik, hogy van-e esélye, vagy nincs. És Jézus nem azt csinálja, hogy megsemmisítettelek, hanem azt mondja, hogy megvan írva. És legközelebb megvan írva. És utána megvan írva. Semmi más nem tesz, mint oda nyomja a Biblia verset az ördög képébe, és kész. Nem tud mit kezdeni vele. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy Isten nagyon szeret bennünket, akkor hidd el, hogy nagyon szeret. Én saját nevemben azt mondom, hogy föl se tudom fogni, hogy mennyire szeret. Mert annál szerintem hatványozottabban jobban, mint amit én el tudok képzelni. És elkészített mindent azért, hogy ezen a földön egy győzedelmes, hívő életet élj. Sehol nem mondta azt, hogy kiveszlek ebből a földből. A főpap imában azt mondja, hogy tartsd meg őket a világban. Józsué és Káleb bemehettek az ígéret földjébe, de a 40 év vándorlást nem úszták meg, és így tovább. Nem a körülményeket változtatja meg, nem tesz ki a körülmények között, hanem ott erősít meg, ahol vagy. Abban a helyzetedben. Csak az a baj, ha a körülményekre nézünk, akkor úgy járunk, mint Zakariás. Hát én már öreg vagyok, ez már nem fog összejönni. Nem baj, hogy a teremtő szó hangzik el üzenetként, Gábrielen keresztül. Szóval, asszonytől született nincs nagyobb Jánosnál, a legkisebb a mennyek országában nagyobb keresztelő Jánosnál. Ha úgy érzed, hogy ez túl nagy falat, akkor kérd meg a Szent Szellemet, hogy magyarázza el. Nála jobban senki sem tudja megtenni. De eszedbe ne jusson kidobni ezt, hogy az kizárt. Na, azt ne tedd. Inkább rágódj rajta éjjel és nappal. De eszedbe ne jusson félretenni, hogy az nem lehet. Nem csak az, hogy az ige mondja, azon belül még Jézus mondja. Tehát ennél nagyobb tekintély nem fogja mondani. Szóval, nagyobb vagy. Nem egy vesztes, egy győztes vagy. Mert Krisztusban van az életed. Amen. És akkor áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd az arcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Most imádkozzunk. Adjunk hálát Isten gondviseléséért.